választottam, helyünkön ülve maradva. Először is a Jeremiás könyvéből az első rész 6. versének a 2. felét, utána pedig János apostol első levelének 3. részéből a 2. verset. Tehát Jeremiásnál ezt olvassuk. Ezt mondja az Úr, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. János levelében pedig ezt olvassuk a 3. részben. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Kedves testvérek, ma Wittenbergről lesz szó. Wittenberg a reformáció emblematikus helye. Nagy öröm, hogy szakértő előadást, ugyanakkor lírai megemlékezést is hallhatunk majd Wittenbergről. Most a bevezetésül egy más műfajban, egy néhány percben egy a Luther rajzfilmből származó részletet hadd mutassak be, mint egy felvezetésül annak a néhány gondolatnak, amit meg szeretnék osztani. A 3. résznél vagyunk, a Richter Zsolt és Laszki János által készített rajzfilmben, ahol Luther az ágostonrendi szerzetes Staupitzzal, a rendfőnökkel beszélget, lelkipásztori beszélgetés keretében, és itt megkapja a Bibliát, kézbe veheti a Bibliát, a Szentírást, de megkapja azt a feladatot is, hogy Erfurtból, ahol eddig a kolostor védettségében élhetett, Wittenbergbe kell mennie, és ott teológiai tanár, egyetemi tanár kell, hogy legyen, vagyis élete egy egészen új fordulatot vesz. Ezt a néhány percet nézzük meg ebből a filmből, és utána jönnek majd a kiegészítő gondolatok.
Két dolgot szeretnék rábízni. Az egyik bizonyos örömökre várjuk. És remélem a másik sem lesz a bántodra. De hiszen ez... Uram, nem vagyok méltó. Köszönöm. Ha valaki méltó-e házban, hogy a Szentírás teljes szövegét befogadja, az éppen te vagy már testvér. Használd a magad és mindannyiunk javára. Légy fényes csillag a magas teológiaként. Vidd rendőr hírét messze földre. Na de vissza valóságban. Az én ajándékomnak is van ballambik fele. Nem maradhatsz Erfurtban?
Hová kell mennem? Mit kell csinálni?
Wittenbergben új egyetemet alapítunk. Morálteológiát fogsz tanítani.
Ugyan kinek? Hiszen az egy korszfészek. Atyám, maga az egyetlen, akivel szót értek. Miért üldözel magátok?
Ha Jézus a nemesed nehezére ácsmesterséget üzni Názáretben, te is kibírod.
Kedves testvérek, ez volt az a jelenet, amikor az alkotói fantázia Wittenbergbe, küldi azt a szerzetest, aki ettől kezdve abban a városban, ami talán Kosztfészeknek számított, de abban a városban kellett, hogy kezdje a szolgálatát. Ezt írja Luther erről a változásról. Erfurtból Wittenbergbe való távozásom 1508 őszén olyan hirtelen történt, hogy legjobb barátaim is alig értesültek róla. Így hát felső parancsra, vagy még inkább Isten akaratából Wittenbergben vagyok. Tudni akarod, hogy megy sorom? Hála Istennek jól vagyok, csak a sok tanulás fáraszt, különösen a bölcsészet, amit már kezdettől fogva legszívesebben felcseréltem volna a hittudománnyal. Mégpedig az olyan hittudománnyal, mely a dió belét, a búzaszem lelkét és a csontok velejét vizsgálja. De Isten az Isten. Az emberek véleménye sokszor, sőt majdnem mindig téved, ő azonban a mi Istenünk. Ő vezet majd minket állandóan szeretetével. Ezek a szászok nagyon barátságtalanok és udvariatlanok. Tőlük lágyan nem kapsz egy jó szót sem eledelt. Ezt mondják, kedves vendég, nem tudom, mit adhatnék enned, a feleségem sincs itthon, nem tudlak megvendégelni. Itt Wittenbergben is tapasztalhatjátok, milyen barátságtalan a nép, nem törődik sem erkölcsel, sem vallással. Egyetlen polgár sem tanítatja a fiát, pedig látja az idegenek jó példáját. A wittenbergiek a polgáriasság szélén állnak. Ha kissé távolabb lennének, már egészen beleestének a barbárok világába. Egyszer egy Lipcséből érkező utas elmondotta, hogy lassan szemerkél az eső a távoli pusztaságon, a wittenbergi földeken azonban nem esik, csak a vetések nagy szárazságban kiégnek. Olyan az eső, mondám, mint a mi prédikálásunk. A pusztaságban esik, ahol nem nevel gyümölcsöt. Isten igényének a hirdetőit üldözik, vagy a zsarnokok, vagy a hálátlan barátok. Ahol az uralkodó nem istenfélő ember, ott többet szenvednek az igehirdetők hallgatóiktól, mint ellenségeiktől. A nürnbergieknek nem tudnám keresztül vinni, hogy lelkészeiket sajátjukból tartsák el. De a wittenbergiek sem áldoznak többet az evangéliumért egy egész esztendőre, mint 4 krajcárt. Ugyanis ennyi adót fizet egy-egy ember. Ha magam nem tapasztaltam volna, nem tudnám elképzelni, hogy az ördögnek ilyen nagy hatalma van a világban. Rettentő, durva tévedései voltak a pápaságnak. Akkor még nem ragyogott az evangélium fénye. Most szégyenkezünk, ha elgondoljuk, mi mindent imádtunk, amiket ereklyeként mutogattak. Például Szent József nadrágját, Szent Ferenc alsó nadrágját. Ezeket itt Wittenbergben mutogatták. Ellenben alig akadt olyan lelkész, aki a lélek legkisebb baján is segített volna jó tanácsaival. Szemérmetlenül dicsekedtek még azzal is, hogy Szent Mihály főangyal szárnyából van tolluk. A mainzi püspök pedig azzal büszkélkedik, hogy neki van egy kis lángoskája annak a csipkebokornak a tűzéből, mely Mózes előtt lángolt. Spanyolországban, Komposztellában mutogatják azt a zászlót, mely Krisztus kezében volt, amikor a pokolra alászállott. Mutogatnák még tövis koronát, szegeket a keresztből, sőt, Máriától való tejet is. Kedves testvérek, hát innen szép győzni, hogy úgy mondjam. Ide érkezett Luther, ebbe a, finoman mondva, népi vallásosságot tükröző, és a vallási nekibuzdulás, az igazi evangélium iránti szomjúságra kevés hajlandóságot mutató közösségbe, és innen szép győzni, de nem ő győzött, hanem hiszem, hogy vele, az ő segítség, őt felhasználva tudott győzni az Úr. Azért, mert Luther engedelmes volt. Ennek az igének a fényében, ahogy a Jeremiást is küldte az Úristen, nem mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok, ne félj tőlük, én veled vagyok, és megsegítelek. Luthert is ezzel az elszánással, ezzel a biztatással küldte el Isten embereken keresztül, adott esetben az ágostonrendi rendfőnökön, Stalpicon keresztül, az ő útmutatásán keresztül Wittenbergbe, hogy ott betöltse a küldetését. És ezért az a jánosi ige is beteljesedett az ő életében, ahol is ugye azt olvassuk, Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk. azt hiszem Wittenberg lakosságára is érvényes volt ez a mondat, ők is már akkor Isten gyermekei voltak, amikor még ennek nem voltak tudatában, amikor még a népi vallásosságnak is nevezhető pogányságban éltek, de később Isten akaratából aztán nyilvánvalóvá vált, hogy ők mivé lehetnek, Isten gyermekeihez méltó keresztjének, felnőtt nagykorú keresztjének. Wittenbergbe vezet minket a következő előadás. Még ezt megelőzően engedjenek meg egy 3 perces másik film összefoglalást. Nyáron 200 magyarral, főleg evangélikus testvéreinkkel, de néhány református és más vallású testvérrel is jártunk Wittenbergben a Magyar Napok keretében, és erről Győri András barátunk készítette egy összefoglalót. Szombaton a Deák téren is bemutattuk ezt a reformációi ünnepen. Engedjék meg, hogy most azt nézzük meg, hogy 2017. augusztus végén milyen volt Wittenberg, és aztán szakértői kalauzolással megint eljutunk a 16. századi Wittenbergbe. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy tanítasz minket a történelmen keresztül. Köszönjük, hogy voltak olyan emberek a te eszközeid, akik neked engedelmeskedtek, és oda is mentek, ahova szívük nem húzta volna őket, de ahol be kellett tölteni azt a küldetést, amelyet rájuk bíztál. Add, hogy ők példaként legyenek előttünk, hogy mi is oda, ahova rendelsz minket, betöltsük küldetésünket, és szolgáljuk a te dicsőségedet és embertársaink javát. Amen. Kedves testvérek, a film elején futókat láttunk, akik Magyarországról Budapestről a deátéri templom elől indulva 849 kilométert megtéve érkeztek meg Wittenbergbe, majd motorosokat is láttunk, evangélikus motorosokat, akik motorral érkeztek meg Wittenbergbe, mi most nem futva és nem motorral, hanem a tudomány és a művészet eszközével szeretnénk Wittenbergbe megérkezni, elsősorban a 16. századi Wittenbergbe, de azt hiszem, hogy nem tanúság nélkül lesz mindez a 21. századra, a magunk korára vonatkoztatva. Így köszönöm én is, hogy Szabó András és Petőci Éva, akik házaspár, ha nem derült volna ki, elvállalták 40 éve, Isten éltessen benneteket, elvállalták ezt az előadást, és akkor már is átadom a szót. Úgy beszéltük meg, hogy ti egymás között osztjátok föl, hogy mikor a tudományi, mikor a művészeti a szerep. Szeretettel kérünk ennek megtartására, és figyelemmel kísérjük, figyelemmel hallgatjuk, amit mondtok.
Köszönjük szépen, én fogok először beszélni, és... Hát annak, amit mondani szeretnék, az alapja ez a könyv, ami ebben az évben júniusban könyvét előtt jelent meg. A Certus Ungaricus, a Wittenbergi Magyar Diáktársaság 1555 és 1613 között, tehát ez adja mondjuk az alapját a mondani valóminak, és szeretnék majd vetíteni is. A fotók elkészültek, és a történet ott kezdődik, hogy nézzük meg, hogy lett ez a koszfészek, ugye, ahogy Luther mondta állítólag, hogy lett ez a kisváros a reformáció központja. Na most úgy kezdődik a dolog, hogy az 1480-as évek, ilyen hajtsunk egyet, ugye itt van Wittenberg a 17. században nézett ki így, de gyakorlatilag nem sokat változott, tehát a reformáció korában is ilyen volt. Ugye az észak-német síkságon fekszik Wittenberg, nagyjából Halle és Berlin között félúton, és hát ugye bal oldalán látható a kastély, a választófejedelmi kastély, illetve a vártemplom, középen a városi templom, a jobb szélső nagy épület, ami kelet felé van, az pedig a Luther háza, a Volt Ágoston kolostor, ahol később Luther lakik a családjával együtt. Másik nagy épület, az egy kollégium épület, és általában nagy épületek, azok mind az egyetemnek az épületei. Na, tehát ez a kisváros igazából, teljesen jelentéktelen volt, mindig is Németország keleti fele volt a fejletlenebb, és ez a 16. században is így volt, meg jelenleg is így van. És valóban úgy érezték a kortársak, hogy ez már a barbár földnek a széle. Nem véletlenül érezték így. Tehát ott azt kezdtem el mondani, hogy ott kezdődik az egész történet, hogy a 100 uralkodó család két ágra bomlik a 15. század végén, ugye az Albert ágra és az Ernő ágra, és egymás között szétosztják az országot, tehát 100 országot szétosztják két felé, és az Albert ág kapja meg Dresdát és Lipcsét az egyetlen egyetemmel, Lipcsével, és az Ernő ágé lesz ugyan a választófejedelemség, ugye, ami a legmagasabb tisztség, ugye ők választják a császárt, de nem kap igazán nagyvárost, és főleg nem nincs neki egyeteme. Tehát a harmadik Frigyes 100 választófejedelemnek nincsen egyeteme, ott a 15-16. Század fordulóján, ezért ő hát részben ugye Wittenbergbe teszi a központját, és ott felépíti a maga palotáját, ugye ezt a várkastélyt, ami ott van, illetve a vártemplomot, részben pedig úgy elhatározza, hogy Wittenbergbe egy egyetemet alapít, 1502-ben sikerül is az egyetem alapítás. Na most az a probléma, ez egy rettenetesen kicsi város, körülbelül 2500 lakosa van a 16. század elején, amikor az egyetem megalapul, és hát az egyetem is valójában ilyen, azt mondhatnám, hogy helyi érdekű egyetemnek készül, tehát arra alapítja a harmadik Frigyes, hogy hát a saját tartományában legyenek lelkészek, legyenek tanárok, legyenek jogászok, legyenek orvosok, és legyenek tisztviselők. Tehát egyáltalán nem gondolt arra, hogy ebből mi lesz majd, hogy európai jelentőségi lesz. Ő valóban csak úgy gondolta, hogy legyen egy saját kis egyeteme, ahol ezekre a helyi igényekre kiképezik az emberek. Ugye, és akkor az egészet ugye, valóban Luther változtatja meg a reformáció változtatja meg, és annyira megváltoztatja, hogy ez a kisváros a reformáció után a 16. század közepére már 4500 fő lakossággal rendelkezik, és nem csak a városfalon belül, hanem a városfalon kívül az elővárosokban is elég sokan laknak már, és ehhez még hozzá kell venni a diákság létszámát, azt majd fogom mondani később, az is egészen magasra emelkedik, és azt lehet mondani, hogy a reformáció és Luther és Melanchthon tevékenységének köszönhetően a Németország legdivatosabb, leglátogatottabb egyeteme lesz a 16. században, és egész Európából jönnek ide a diákok, tehát hirtelen fejlődésnek indul az egyetem, hajtsunk egyet. Itt látszik, hogy milyen kisvárosról van szó, néhány utca. Ez 1623 körüli alaprajza Wittenbergnek meg van fordítva egy kicsit, mert a kép ilyen, hogy itt van a Lutherház, ezen az oldalon, de tulajdonképpen a másikon kéne, hogy legyen, és a másik oldalon van a vártemplom, illetve a vár, és itt is egy kollégium, meg ott van lent egy jogász kollégium is, tehát egy valódi kisváros néhány utcával, amit ugye városfal vesz körül, és az egész ugye az Elba folyó mentén fekszik egy kisebb dombon az egész város. Ugye jellemző módon most a 2000-es évek elején volt egy nagy árvíz, amikor az Elba kiöntött, itt a belváros teljesen sértetlen maradt, ugye a külvárosokat elöntötte a víz, de hát a történelmi belváros az egy dombon fekszik, akárcsak Buda egyébként, hozzáteszem, mindig Budához szoktam hasonlítani, ahogy a Buda itt van a Duna mellett, egyik végén a várral, itt is a Wittenberg is ott van az Elba mellett, egy dombon, egyik végén egy várra. És a Mátyás templomhoz hasonló helyzetű egyébként a városi templom, tehát van egy halvány hasonlóság. Na, hajtsunk egyet. És akkor itt írom, hogy 16. században nincs Magyarországon felsőoktatási intézmény. Próbálnak a középkori Magyarországon egyetemeket alapítani, nem sikerül. És hát mindenképpen külföldre kell menni, és a protestánsok számára a legfontosabb egyetem természetesen a Wittenberg. 1522-től 1600-ig mintegy 1200 magyarországi diák fordul meg Wittenbergben. Ez azt jelenti, hogy magyarországit mondok, nem magyart, mert hogy Magyarország sok nemzetiségi ország, tehát itt a magyarokon kívül felvidéki cipszerek, szászok, Erdélyből, aztán szlovákok, tehát szlovák nyelvjárásokat beszélők, hogy pontosabban beszéljek, mert ugye szlovák irodalmi nyelv még nem létezik, meg szlovák nép is azt lehet mondani, hogy kialakulóban van talán, de hogy ők is vannak, tehát mindenféle nemzetiségűek, magyarországiak vannak körülbelül 1200-an. Azért mondjuk, hogy körülbelül, mert hát miért nem számoltuk meg? Azért, mert vannak kétséges esetek, amikről nem lehet biztosan tudni, hogy most magyarországi vagy nem magyarországi. Fogom mondani, hogy van például egy Csángó diák Moldvából, aki tulajdonképpen szász. Tehát, hogy most hozzászámoljuk-e a magyarországiakhoz, vagy ne számoljuk hozzá, az is egy nagy kérdés. Na, tehát ezekből a diákokból 430 közvetlenül Philipp Melanchthon tanítványa, ugye 1560-ban hal meg Melanchthon, és ő volt az egyetemnek az egyik legfontosabb professzora, Luther mellett. Ő veszi át azokat a bölcsész tárgyakat, amiket ugye Luther utált, ezeket általában Melanchthon tanítja, és hát a magyar diákokkal rettenetesen jó kapcsolatban van, sokan nála laknak, és a magyarországi diákokkal levelezik azután is, hogy ezek a diákok hazajönnek Magyarországra, hajtsunk egyet. ugye ő Melanchthon, a maga 150 valahány centijével, és hát nem éppen szép arcával, de ugyanakkor egy zseni. Tehát aki már 20 éves korában a Wittenbergi Egyetem professzora lett, és ugye Préceptor Germániének szokták nevezni, tehát Németország tanárának, de ugyanúgy mondhatjuk Préceptor Hungáriét is, mert hogy a magyar diákoknak is ő volt a kedvence. És hát hajtsunk akkor már, hogyha már hajtottuk, és 1555. június 24-én Melanchthon segítségével megalakul egy magyar diáktársaság a Wittenbergi Egyetemen. Ez érdekes, mert ugyanakkor a Wittenbergi Egyetem szabályzata tiltja a nációk, vagy ilyen egy országból jövőknek a diáktársaság alapítását, de Melanchthon mégis kijárja, hogy a magyarok alapíthassanak egy ilyet, és az az érdekes, hogy ennek a tagjai néhány kivételtől eltekintve mind magyar anyanyelvűek, és nem lépnek be a magyarországi németek, nem lépnek be a magyarországi szlovákok, tehát hogy egy-két kivétel van, de azt lehet mondani, hogy 95%-a ennek a diáktársaságnak magyar, és hát eleinte hát ezek eleinte hát mindenféle protestáns közegből jönnek. Ugye ez az a korszak egyébként pont az 1550-es évek, amikor kialakulóban van a két nagy protestáns felekezet Magyarországon, legalábbis Kelet-Magyarországon és Erdélyben. Ugye, és hát a Cötusnak, a diáktársaságnak a tagságából mindenfélék lesznek, tehát ott van Sibolti Demeter, aki evangélikus püspök lesz, aztán győri evangélikus lelkész, de ott vannak a református egyháznak az alapítói is, Mérius Juhász Péter, Károlyi Gáspár. És hát nagyon nagy hatással van rájuk Melanchthon teológiai felfogása. Hát itt ez egy óriási nagy vita kérdés. Tehát a teológiában én annyira a teológiai részéhez nem értek, mert én irodalomtörténész vagyok, csak azt tudom, hogy ez egy óriási nagy vita kérdés. Azt lehet tudni, hogy Melanchthon tanítványainak többsége elindul egy ilyen kriptokálvinista irányba Melanchthon halála után, kisebbség viszont evangélikus lesz, de hogy Melanchthonra egy ilyen kiegyenlítő hát alapállás volt jellemző, míg Luther ugye az asztali beszélgetésekből is kígyót békát kiabál egyébként a svájci teológusokra, addig Melanchthon velük is levelez. Tehát ő mindenkivel jó viszonyban akar lenni, tehát hogy valamiféle köztes állásponton van, és állandó vitával is van is a német teológusokkal. Hajtsunk egyet. Ugye ez a Magyar Diáktársaságnak az anyakönyve, ami ma Debrecenben található, egy eredeti anyakönyv, néhány lapja hiányzik, amit csak másolatból ismerünk, de megvan az eredeti anyakönyv a névsorral és mindenféle gazdasági jellegű bejegyzésekkel is. Itt látjuk egyik első oldalát, itt a pirossal vannak odaírva az éppen aktuális szeniorok, akik ugye vezették a diáktársaságot. Ezek ilyen választott vezetők voltak, és alatta van a frissen Wittenbergbe érkezett diákoknak a nevei. Ugye ott a második feketével írott név az Kaspar Karolinus, az Károlyi Gáspár, éppen az oldal alján pedig Petrus Mérius Simidius Somogyi Mérius Péter. Tehát, ahogy mondtam, meg Szegedi Gergely is ott van középen, Gregorius Szegedinus. Tehát ugye itt végül is a református egyháznak az alapítói is itt vannak, de ekkor közülük még csak a Szegedi Gergely vallja a svájci teológiát érdekes módon. Ugye a Károlyi Gáspár meg a Mélius is később állnak át tulajdonképpen. Na, hajtsunk egyet. És ez egy diák önkormányzat, ez a diáktársaság, aminek az anyakönyvét láttuk. Ugye a vezetője a szenior, és története során 1613-ig összesen 439 tagja volt, ennek össze lehetett számolni, mert az anyakönyvben benne vannak a nevek, úgyhogy ezt pontosan össze lehetett számolni, hogy 439 tagja volt ennek a diáktársaságnak. A tagok túlnyomó többsége lelkész és tanár lett, a magyar protestáns és református értelmiség vezető rétege, de mondtam, hogy evangélikusok is voltak a egy-kettő a diáktársaság tagjai között. Aztán voltak ennek a diáktársaságnak önsegélyező, érdekvédelmű és önképző funkciói is, tehát hogy ez egy komplex tevékenység volt, hajtsunk egyet. És az volt a helyzet, hogy az egyetem gyors felévélése, tehát hogy hirtelen lett divatos és nagyon látogatott a Wittenbergi Egyetem, nem bírtak annyi kollégiumot építeni, amennyi kellett volna, és ezért a magyarországi diákok többsége az albérletben lakott, és a diáktársaság egyetlen tagjáról se tudjuk, hogy kollégiumban lakott volna. Egyébként magyarországi diák, egy bártfai evangélikus diák, arról tudjuk, hogy kollégiumban lakott, mert meghalt Wittenbergben, és a halotti anyakönyvben be van jegyezve, hogy a kollégiumban halt meg, tehát azért volt magyarországi diák, aki bejutott a kollégiumban, de nagyon kevesen igazából, mert nem volt hely. Wittenberg drága város is volt, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy Luther és Melanchthon tevékenysége nyomán özönlöttek oda a diákok, és ez felverte az árakat. Tehát az albérlet is drága volt, az ennivaló is drága volt, minden drága volt, a könyvek is drágák voltak, és emiatt a magyarországi diákok nem tudtak hosszú ideig Wittenbergben maradni, nagyon kevesen jutottak el a magiszteri címig, mert ugye azért is külön fizetni kellett, hogyha valaki magiszteri címet akart kapni a Wittenbergi Egyetemen, doktorátusig meg senki se, a 16. században legalábbis, és egy-két évet voltak kinn a legtöbben, néhányan azért több ideig is voltak, de ugye ennek ez volt az alapvető oka, hogy amúgy is hazai támogatással jöttek ki, tehát főnemesek, gazdagpolgárok, városok, egyházi intézmények támogatták ezeket a magyarországi diákokat a külföldi tanulásban, és nem volt annyi pénzük, hogy sokáig maradjanak. Na, egy tipikus wittenbergi főtéri ház, amit azért mutatok be, ezt ugye saját fotóm, amikor 2014-15-ben...
A konyhánk ablakából ezt lehetett.
Nem, vagy hasonló házat, igen, hasonló, de... Ugye amikor kutattam a könyvhöz, a kutatásokat végeztem 2014-15-ben, együtt voltunk egyébként Wittenbergben és Halléba, ugye azért mutatom meg, hogy a háznak a túlsó oldalán van a főtér, meg a városháza, meg a Luther szobor, meg a Melanchthon szobor, aki volt már Wittenbergben. És azért mutatom meg, mert a gazdag polgárok ilyen házakat építenek ott a főtér környékén, hogy nem csak az utcai front van, hanem így befele, hátrafele is van egy front, és három emelet. Iszonyú nagy házak, és azért is építenek ekkora nagy házakat, mert albérlőket tartanak. Tehát, hogy ez a pogányváros, ugye hallottuk, hogy Luther milyen rossz véleménnyel volt még a reformáció előtt róla, hogy ez a pogányváros, hát ebben nagyon nagy üzletet látott, hogy itt van ez a rengeteg diák, akkor építsünk nagy házakat, és akkor itt vannak a diákok. Egy ilyen házban, nem biztos, hogy ebben, hanem valamelyik szomszédjában 17 diák lakott albérletbe. 1592-ben volt egy ilyen összeírás, és abból tudjuk, és a 17-ből egyébként 8 magyar volt. Tehát hogy ez a tulajdonosoknak egy óriási bevételt jelentett. Na, lépjünk egyet tovább. Diáktársaság tagjainak többsége tiszántúli, tiszáninneni, vagyis észak-kelet-magyarországi, hódoltsági és erdélyi volt, ezek már többnyire reformátusok voltak, és az ország nyugati feléből érdekes módon kevesen léptek be ebbe a diáktársaságba. Ott ugyanis az 1590-es évekig még közös egyház szervezetben éltek az evangélikusok és a reformátusok, és azok a diákok nem léptek be a diáktársaságba, ami egyre inkább a reformátusoknak a szervezete lett. És a legnagyobb kibocsátó iskolák éppen ezek a református kollégiumok voltak, Debrecen, Sárospatak, Tolna, ami a hódoltságnak volt a 16. században a jelentős iskolája, és Nagyvárad volt még ilyen jelentős kibocsátó iskola az adatok szerint, és hát a Cöltusnak a tagjai azok, hát írom, hogy 1565-től, amikor végleg Kelet-Magyarországon is Erdélybe ketté válik a protestantizmus, ugye református és evangélikus egyházra, attól kezdve a diáktársaság tagjai egyre inkább reformátusok, de érdekes módon nem mindenki lép be, például Szent Simonár Albertet emlegetem, aki 1500 90-ben megjelenik Wittenbergbe, és a naplója szerint kommunikál a diáktársaság tagjaival, de nem lép be a társaságba, és nem tudjuk, hogy miért nem, és sokan vannak ilyenek. Viszont szorványosan végig vannak köztük evangélikusok is, ez is érdekes és megjegyezni való. Ott van például Eszterházy Tamás, szintén 1590-es években tanul Wittenbergbe. Ugye ez a Galántai Eszterházy család, akkor még középnemesi família volt, és az Eszterházy Tamás az a Miklósnak volt a bátyja, és evangélikus volt. Tehát tudjuk róla, hogy evangélikus volt, ennek ellenére belép a diáktársaságba, és ráadásul megmaradt az emlékkönyve is egyébként Eszterházy Tamásnak, az a Zrínyi könyvtárban van, ma Zágrában található az emlékkönyve, amiben a wittenbergi professzorok meg diáktársak is különböző bejegyzéseket tettek. És hát az még az érdekes, hogy akkoriban az evangélikus egyházban még javában zajlik az úgynevezett kriptokálvinista és az ortodox luteránus irányzat között a harc a felvidéken is, de kisebb mértékben még az Erdélyben a szászoknak között is. És érdekes, hogy ezek a diákok, akik nagyon közeli állásponton voltak egyébként teológiailag a reformátusokhoz, ezek nem lépnek be a diáktársaságba, mert azok főleg magyarok vannak, és ők nem lépnek be emiatt a diáktársaságba. És akkor lépjünk még egyet, és akkor 1592-ben egy vizsgálóbizottsági jelentés szerint, ugye ezt írják, németül írom, a magyar fordítása, hogy a magyar cirkus most is erősen összetart, saját szemináriumokat, prédikációkat, vagyis beszédeket, disputációkat és efféle gyakorlatokat tartanak egymás között. Ugye ezt hányták a szemükre, ugye akkor kiéleződtek 1592-ben a Wittenbergbe a kriptokálvinisták és az evangélikusok közötti a belső ellentétek, és a magyar cirkust is rövid időre kitiltották, és akkor volt egy ilyen vizsgáló bizottság is, az mondta ezt, hogy saját oktatási rendszere van tulajdonképpen ennek a diáktársaságnak. Ez egy ilyen párhuzamos oktatási rendszer volt az egyetemmel párhuzamos. Lépjünk egyet. És hát mit tanultak ezek a diákok az egyetemen? Ugye úgy épült fel a Wittenbergi Egyetem, hogy volt egy 3 éves alapképzés, vagy artész, fakultás, és erre épült fel a 3 másikkal, tehát a joga, az orvosi, meg a teológia. És ugye a magyarok inkább a teológián tanultak, de van példánk az orvosi képzésre is egyébként. Aztán nyelvek, retorika, deklamációk, vagyis szónoklat, ilyen eklektikus arisztotelészre és keresztény neoplatonistákra egyaránt támaszkodó filozófia, történelem, természettudományos ismeretek, tehát ezt mind hallgathatták, mert át is hallgattak egyébként más előadásokra, ugye lépjünk egyet. Melanchtonnak volt egy tankönyve, a Liber de Anima, ami nagyon érdekes volt a filozófia fakultásnak, tehát az artésznek, vagy más szóval alapképzésnek volt a tankönyve, de a teológiát kötötte össze benne az anatómiával. Érdekes módon, és hogy az anatómiának kellett volna bemutatni az isteni teremtés gondosságát. És a diáktársaság egyik tagja ennek nyomán írta egy könyvet, ami szintén De Anima, a lélekről, ezt Laskai Csókás Péter volt, aki egy híres és sokat idézett szereplő egyébként a 16. században, és ő is írt egy ilyen De Animát. Aztán a nagy hatással volt a magyar diákokra a wittenbergi történelem szemlélet. Ugye ezt is jól tudjuk, hogy a rengeteg magyar irodalmi műben megjelenik ez a történelmi szemlélet, amit Melanchtonnak és utódának és vejének, Kaspar Peutzernek a történelmi előadásaiból és könyveiből vesznek át igazából. Ugye ez a Carrión Krónika volt az a mű, ami hát egész Európában ismert volt, és egy olyan világnézetet vázolt fel, egy olyan világtörténelmet vázolt fel, amelyben a világ teremtésétől kezdve az utolsó ítéletig 6000 esztendő van, 4 világbirodalom, és hát úgy gondolták, hogy az ószövetségi jóslatok, például Dániel könyvének, ugye ott Nabukodonozor, vagy Nebukadnézár álmának a magyarázata az érvényes az akkori jelenre is, tehát nem csak az ókorra, a saját korára, hanem a mostanra is. És ugye kétféle antikrisztus is megjelenik magyar művekbe is, ez is a Wittenbergből jön, ugye Melanchthonék szerint ugye kétféle antikrisztus volt, ugye a testi antikrisztus az a török, a lelki, meg a római pápa. Ugye, tehát ugye ez az antikrisztus. Aztán egyes diákok az orvosi és jogi fakultás óráit is látogatták, de hát később lelkész és tanári pályára kerültek. Ugye erre az a bizonyíték például, hogy Mérius Juhász Péter írt egy herbáriumot, ami halála után jelent meg csak nyomtatásban, tehát egy füves könyvet, amiben a növények gyógyhatásairól értekezik, és hát nyilván az orvoskaron hallgatott ilyen előadást. Ugye a Wittenbergi Egyetem orvoskarán éppen a gyógynövénytan az elég erős volt. Baranyai Decsi János, ugye, aki történész és történetíró lett később, és Marosvásárhelyi Református Iskolának volt a rektora, ő meg egy jogi művet adott közve már odahaza Kolozsvárat, amelyben megírja, hogy wittenbergi jogászokkal is konzultált. Tehát, hogy és nyilvánvalóan bejárt az előadásaikra is. És hát milyen volt ez a belső párhuzamos képzés, hogy két hetente disputációkat tartottak, amelyeken, amíg élt, addig Melanchthon elnökölt, majd pedig Melanchthonnak a tanítványai elnököltek, tehát mindenképpen az a magyar diáktársaság erősen kötődött Melanchthonhoz, és a Melanchthonnak az utódaihoz, akik ennek a kriptokálvinista irányzatnak voltak a képviselők. Aztán érdekes, hogy az 1560-as években egyébként az egyetemen kiment a divatból a disputáció, az egy ilyen, tulajdonképpen egy vita volt, amin a tanár kiadta vitatételeket, amit a diáknak meg kellett védenie, egyfajta vizsga volt a disputáció, de az egyetemen ez valamiért már kezdett kimenni a divatról, csak a század végén vették fel újra ezt a szokást, hogy disputációkat tartsanak. És a belső disputációknak a szövege, amit a Cötuson belül tartottak, egyébként nem maradt fenn, csak a témát, hogy miről disputáltak, hajtsunk egyet. És ugye ezt 1592-ben kellett a vizsgálóbizottságnak benyújtani, és ugye az az érdekessége, hogy van benne egy az Isten eleve elrendeléséről szóló disputáció is, ami bizonyítja, hogy ezek már eléggé kálvinista szellemben működtek, ugye egy evangélikus egyetemen belül a diáktársaság a saját disputációit református szellemben működteti, tehát nagyon furcsa volt ez az együttélés. Aztán a Cötusban elmondott beszédek közül meg egy jó néhányat kiadtak nyomtatásba is. Akkor hajtsunk egyet. Igen, ugye ezt mondtam, hogy az egyetemen és a száz választó fejedelmiségben van egy ilyen hullámzó küzdelem a Melanchthon és a lutheri örökségnek a képviselői között, és hát 1592-ben a Cötust kitiltják rövid időre, majd 3 hónap múlva visszaengedik, de meg kell változtatni az alapszabályokat, és többek között ezeket a belső párhuzamos oktatási rendszert, belső disputációkat is meg kell szüntetniük, másképp nem maradhatnak a Wittenbergi Egyetemen, és az utolsó korszakban is még néhány nagyon érdekes dolgot kiadnak a wittenbergi magyar diákok, például Túri György a héberből görögre fordítja, görögről fordítva, görögről héberre fordítja Pál apostolnak a Galatákhoz és az Efézusiakhoz írott levelét, ugye ez 1598-ban jelenik meg, aztán egy csomó diáknak pedig nyomtatott disputációja jelenik meg, ezek már nem a belső disputációk, hanem az egyetemi disputációk. Köztük van egyébként Alvinczi Péter, aki egy viszonylag ismertebb személyiség. Akkor hajtsunk egyet. Most ez a Magyar Diáktársaság ugyanakkor egy humanista társaság is volt. Azt lehet mondani, hogy akadémia kezdemény is volt. és a tagjai azok egy csomó latin-görög nyelvű munkát kiadnak nyomtatásba, alkalmi verseket, leveleket, prózai, ugye ez a Hodoporikon, amit írok, az egy prózai útleírásunk van, de verses útleírás is ide tartozik. Aztán legtöbb, amit ismerünk tőlük egyébként úgynevezett propentikon, ami búcsúztató vers, hogyha egy diák otthagyta Wittenberget, és elment vagy egy másik egyetemre, vagy pedig hazautazott, akkor a diáktársak ilyen búcsúztató verseket írtak hozzá latinul vagy görögül, és ezeket nyomtatásba is megjelentették, ilyenből rengeteg van, és újra kerülnek elő, amin a könyvírása közben is német katalógusokban rengeteget újat találtam ilyen típusú nyomtatványból. És hát a magyar református diákok azok 1584 után inkább a Heidelbergi Egyetemre mentek már át, és hát teljesen más szellemiség volt ott, és tulajdonképpen a Lutheri Melanchthon történelem és társadalom szemlélet, ami azért a református diákok is, ami jellemző volt a református diákokra, azt felváltja a genfi reformációnak a szemlélete. És 1609-ben jönnek az utolsó magyarországi diákok ide Wittenbergbe, a diáktársaságba hozzáteszem, és 1613-ban pedig végleg megszűnik a diáktársaság, mert hazahozzák az anyakönyvet Magyarországra, és a református lelkészképzés, amit idáig egyébként részben Wittenbergben zajlik, az átkerül Heidelbergben, és Wittenbergben csak az evangélikusok maradnak, tehát továbbra is sok magyarországi diák van, de azok már nem a reformátusok, hanem csak az evangélikusok, tehát egy felekezet szerint szétválik tulajdonképpen a 16. század végén. Ugye ez 1620-ban a Heidelberg így nézett ki, ahol a Heidelbergi Egyetem működött, ami tisztán református egyetem volt abban a korszakban, és ezért a református diákok oda mennek inkább. És hát annyit kell még talán elmondani, hogy ez nincs vetítés, hogy a magyar diákokról azt tudjuk, hogy általában botrányok és nagyobb hát skandalumok vagy felhajtás nélkül élik az életüket Wittenbergbe, és általában ez majdnem az összes magyarországi diákra érvényes, mert azért a wittenbergi diák életben is voltak mindenféle olyan dolgok, ami általában mindenütt van, ahol diákság volt, tehát és egyetemben, ugye, hogy a diákok éjszaka kocsmába jártak, részegeskedtek, verekedtek, párbajoztak, ugye fegyvert viseltek, egyébként ez a magyarországiakra jellemző volt, hogy karddal mentek ki a Wittenberg Egyetemre, bár az egyetem szabályzata tiltotta. Ebbe mondjuk a magyarországi diákok is sárosak voltak, de akkor Elbába fürödni is tilos volt, de a diákok egy része mégis fürdött az Elbába, volt, aki bele is hullott. Akkor volt olyan lengyel diák egyébként, aki megtámadta az idős Melanchthont, és meg akarta verni, akkor, tehát hogy mindenféle ilyen botrány volt, ami talán magyarországi diák részvételével zajlott, volt egy ilyen diáklázadás szerű, amikor a diákság megtámadta a wittenbergi városházát, valamint felháborodtak, és úgy döntöttek, hogy elfoglalják a városházát, és ennek a mozgalomnak a vezetője egy soproni evangélikus diák volt egyébként, tehát ő az egyetlen, akiről tudjuk, hogy egy ilyen fegyelmi ügynek a részese volt, de mondom, általában a magyarországi diákok azért hát békésen élték az életüket, és még egy dolog, hogy abban az időben, 16. században magyarországi diákok meg is haltak Wittenbergben, és a városi templom mellett volt egy akkor már betelt temető, amit azért az egyetem használt, és ott volt külön a magyarországiaknak, és a magyaroknak volt külön egy sírhelye, ahol gondolom egymás tetejébe temetkeztek, de erről is elég sok adatunk van, hisz Wittenbergben megvannak az anyakönyvek 1560-tól kezdve, tehát a temetkezési anyakönyv, a keresztelő és a házassági anyakönyv van. Úgy a református diákokra nem volt jellemző, de az evangélikus és németajkú diákokra az is előfordult egyébként, hogy összeismerkedtek egy wittenbergi polgárasszonnyal, jellemzően özvegy asszonyokkal, és összeházasodtak és ott ragadtak Wittenbergbe, tehát ilyen esetünk is van, ugye a házassági alanyakönyvből ezt lehet látni, de mondom, ez a német anyanyelvűekre vonatkozik, mert a magyar anyanyelvűek többsége nem tudott rendesen németül, tehát ők a városi polgársággal emiatt nem nagyon keveredtek. Na, hát ennyi röviden. És akkor egy utolsót hajtunk, és köszönöm szépen a figyelmet.
Akkor most csak pici műfajváltás, mert azért én is írok, írtam és fogok írni prózában is, részben Wittenbergről, részben nagyon sokat evangélikus kultúráról, nem csupán az evangélikus életben, hanem egyéb helyeken is, de akkor most vers és Wittenberg. A legutóbbi, én háromszor voltam Wittenbergben, tehát úgy tudom, négyszer, igen, tehát én is voltam három alkalommal, és amikor legutóbb voltunk, akkor a Cranach házban lakhattunk, ami azért nagyon nagy élmény volt, még ha nem is túl kényelmes. Angyalszárnymintás mennyezet, erre a stukkó szó kevés, őrködik nyugtalan álmaink felett. Lassít, csitite város, ablakunkból még védve véd szobánk, egy gipszhímzéses menedék, éppen Luther, Smelanchthon, ikerszobrára látok. Lehúzzák válukat a súlyos bronztalárok. Így állnak itt. Egy nagy darab és egy keszeg, komoly istenes férfiú. Kezükben szent könyv, de olykor felnéznek titkon Wittenberg egére, ahol fejük felett incselkedik, lebeg egy-egy vidám felhőgyerek. Wittenbergben a Cranach házban 2014. július 24-én. Most ugrunk egyet, nem fogom részletezni, de én nagyon sok mindenért hálás vagyok Luthernek, az egyéniségért, rengeteg számomra nagyon fontos és közeli írásáért, de különösen is azért a elképesztően megrázó, és hát minden idők, minden protestáns lelkészeinek, ebbe a reformátusokat nagyon jócskán beleértem, példát és modellt adó mód, ahogyan elsiratta kiskamasz korában meghalt lánykáját, Magdalene Luthert, akit a család Lenzennek becézett. És amikor én megírtam egy jó hosszú életemnek talán egyik leghosszabb tanulmányát, az a címe, hogy Kindertotenlieder puritán módra, tehát a gyermekhalál puritán írásokban, akkor nem puritán szerzővel indítottam, hanem éppen Lutherrel. És ennek kapcsán aztán évtizedekkel a tanulmány megírása után belecsaptam ebbe a pöttöm versbe. Luther bizakodó éneke, Magdalene Luther emlékére. Lenzhen, Lenzhen, kicsi lánykám, égi úton járó bárány, taníts békés búcsúzása, angyal karján távozása, jeges rettenet helyett, hogy ne félje a halált. Erre tanítsd meg apád, mert Wittenberg tudora nem egyéb, mint gyönge gyermek. Végórája, ha közel. És van egy nagyon kedves barátnőnk, hát mi más lehetne, mint Cranach kutató, aki Wittenbergben él férjestül, aki viszont építész és nagyon sok körbe-körbe létező kastélyt renovált. Többek között ezt a Wörlici kastélyt, szívem csücskét, amely egyik könyvemnek a címlapképe is lett. És ezt írtam útravaló Krisztiánénak Wittenbergbe. A Bugenhagen utcai terasz kéken aláhulló növényi vízesése, a plumbágó, vagyis az ólomvirág, és az esti kerteden folyvást szeliden át-meg-át röpködő bolondos denevér csapat, épp úgy, mint Oranienbaum, a narancsok falva, meg a városi templom, s 500 éves barátunk az ifjabbik Cranach, sokáig velünk marad. Ezt már 2015-ben írtam, amikor a főtelephelyünk Halle volt, de persze nem tudtuk megtenni, hogy ne menjünk át Wittenbergbe. És nem csak azért, mert Krisztiánéknak legendásan finom borai voltak, vagyis vannak, hanem mert hiányzott Wittenberg. Ez pedig még nagyon ifjan, még 40-esként írtam, első Wittenbergi utunk alkalmából. Kékröptű wittenbergi fecskék, foltozzatok fölém nyarat. Igaz legyen, ha villanásnyi is, idegen, hideg ég alatt. De aztán nem lennék én, ha nem laktam volna be a wittenbergi eget és földet. Aztán már megvoltak a törzsboltjaim, a barátaim, mint szinte mindenütt. Frivol utóirat Cranach képeihez, na ezt is fiatalon írtam. Akik egy kicsit ismerik Cranach képeit, azok tudják, hogy a helyi időjáráshoz alkalmazva nagyon sok városi polgár, reformátor és nem reformátor ábrázoltatik úgy meg az asszonyai, hogy ilyen kis prémszegélyes kabátkában. És ezért volt a frivol utóirat. Nem szőrme, se prém, kopár vacogás a szegély, hogy fáznak a drága köpenyben, csak nappalaikról szól az ecset. Milyen lehettél? Vásznak tiltott gyümölcse. Wittenbergi éj. Hát most ugye a Katarina Bora film alkalmából már egy kis wittenbergi éj is bejött, sőt wittenbergi nász éj is, mert ugye ez már mégiscsak a 21. század, de hát én ugye jó pár évvel az évforduló előtt írtam ezt. Azután egy összefoglaló vers, amely megint csak Wittenberg felé mutat. Nagyon ifjú koromban írtam, akkor még nem tudtam, hogy ilyen szép, nagy és kiterjedt ünneplés lesz, mert amikor én még kislány, meg ifjú költő voltam, akkor ez egy nagyon marginális ünnepecske volt csupán. Már mint a reformáció. A gyertyalánk szól, a reformátorok emlékére. A gyertyalánk szól, nincs hová rejtsék, ágy és vék alá bár tegyék a testét, a fényt elorozni bárki légyen, nem lehet úgysem. Aki világol, takarhatatlan, el is elrejtsék, ezer alakban, hamu alakban, üszök alakban, szénné vált húsban, előjön ismét. És akkor ugye kár lenne azt tagadnunk, én itt nem fogok egyházpolitizálni, se politizálni nem szoktam, se ugyanezt szent sátrak alatt, de azért ugye ebben az évben, ha nem is feszültséged, de egyfajta, hol egészséges, hol talán egy gondolatnyit kevésbé egészséges versengést lehetett érezni a mi drága történelmi egyházaink között, mármint az evangélikus és a református egyház között. De gondolnunk kell arra, hogy voltak és vannak emberek és példák, akik ezt a felekezet közi abszolút harmóniát és békét már évszázadokkal ezelőtt megvalósították és kitalálták. És erre pedig úgy Isten igazából akkor döbbentem rá, amikor ugye a reformátusok gyakran mondogatják, én nem is nagyon szeretem ezt, mert mindenfajta kérkedésnek esküdött ellensége vagyok, de szokták azt mondani, hogy a református egyház a legmagyarabb egyház, meg így, meg úgy, meg amúgy. Lehet, hogy a református lelkészek mértéken fölül szeretik a pörköltet, de hát ez még önmagában nem egy teológiai erény. Ellenben arról András nem szólt, már csak azért sem, mert így legalább hagyott nekem néhány másodpercet, hogy... Hát nem, mindjárt befejezem, mert én vigyázok az emberek, illetve a kedves közönség pihentségére vagy fáradtságára is. Tehát tulajdonképpen lett egy örököse a wittenbergi egyetemnek, mikor az ugye rendesen szétporlott, és ez pedig a ma is kiválóan fungáló Hallei Egyetem. És Hallében van egy gyönyörű nevű történelmi temető, én legalábbis nagyon szeretem a nevét, beszédes, sőt beszélő nevű temető, német neve az, hogy Gottes Acker. Ezt úgy lehetne nagyon gyöngéden magyarra fordítani, hogy Isten földecskéje, mintha angol azt mondanám, hogy God's Acre. Na hát körülbelül, és ebben a temetőben böngészve egyszer csak a szemünkbe villant, mi eredetileg Handel sírboltját kerestük, de kiderült, hogy a II. Világháborús bombázásokkor éppen a Handel család sírja tönkrement. Ellenben tökéletes állapotban volt egy sírkő, amelyre az volt írva, hogy Johann Andreas Zegner, és alatta csupa ilyen nagy betűkkel, Zegner Hungarus. És ez a Zégner Hungarus, hogy miért volt a felekezet közi béke embere? Egy. Pozsonyban született evangélikusnak. Kettő. Már Pozsonyban elkezdte azért kóstolgatni a magyar nyelvet, szellemiséget és kultúrát, és ezért két helyre jött el tanulni Magyarországra. Az egyik ugye Győr volt, ahol azért akadtak evangélikusok, de úgy Isten igazában hosszú ideig Debrecenben tanult. És ő nagyon sokfajta képzettségű és tehetségű ember lévén többek között orvosdoktor is volt. És evilági pályafutásának első állomása Debrecen városa lett, úgyhogy tessenek elképzelni, de van is, aki szerintem tudja, hogy a kálvinista Rómában egy evangélikussal, hála Istennek, teret neveztek el, ez pedig a Zégner tér. És akkor a vers, Zégner Hungarus, tehát igenis ő is legmagyarabb volt. Zégner János András Pozsony 1704 Halle 1777 emlékére. Ez Halle házsongárdja, szép német szóval Isten földje néven, sorsok és sírkövek vibrálnak most előttem, búcsúzó augusztusi fényben. Köztük a tiéd, János András, akit itt illőképpen csak Johann Andreasnak ismert, a kedvesen hideg, tógás-parókás egyetemi nép. De álmod holtig magyarra váltott. Bejártad újra s újra ifjúságod mind három városát, Pozsonyt, Győrt, Debrecent. És szádon mind halálig lángot vetett a rövidke mondat, ha csöndesen kimondtad. Zégner Hungarus. E két deák szó, míg elmormolászom, szemembe fut. És akkor, hogy ne fusson annyira a szemembe, még záradékul, mivel itt ugye szó volt már arról, és ha minden jó megy, akkor ez így is leszen, hogy mi lesz a ma esti záróénekünk. Én hadd előlegezzem meg, már csak azért is, mert sorrendben 40. könyvecskémben ennek a versnek a keletkezés történetét egészen hosszan megírtam, amely a szülővároson Pécs evangélikusaihoz és evangélikus kultúrájához is kötődik. De most a vers, és akkor már tudni fogják, vagy akit régen ismerek, tudni fogod, hogy mi lesz ez az ének. Csak emlék, nem varázslat. Felnevelő keresztapám az énekes sebész dr. Nemerei Péter emlékére 2013 karácsonyán egy a pécsi evangélikus templomban készült régi madrigálkórus felvételt nézve, hallgatva. Karácsony, csodák évada, amit nem remélsz, valóság lehet. Hiszékeny kézzel érintem meg, elvesztett arcod drága kámeáját, de távoli és monitor hideg. Régi poros kazetta, karcsú, ezüstös lemezre mentve, a hangod rajta olykor felzeng. Én nem tárgyaktól remélek kegyelmet. Ez itt csak emlék, nem varázslat. Mégis erőre kapva éneklem halkan, együtt, veled, ó, terjeszt ki Jézusom. Volt hamozó szárnyad, és az volt a gyönyörű benne, hogy ezt egy angol csoportnak énekelték, de finnyül. Mert ez a pécsi madrigálkórus, mint korábban a lisztkórus is, fél életét Finnországban töltötte. És ehhez, amit András mondott, hogy Melanchthon tulajdonképpen azzal, hogy a lélekről írt egy olyan könyvet, amelyben fizikai, tehát testi jelenségekre is utalt, ezzel tulajdonképpen rokona volt a mai, meg a tegnapi, meg a mindenkori holisztikus gyógyászatnak, és én nagyon sokat foglalkoztam kutatóként, ez itt az én sorrendben 12., de most mértékletesen csak egy tudományos könyvecskét hoztam el, ez most a reformáció évében jelent meg a pápai teológia kiadásában. Pápai Páris Ferenc, ugye a De Corporis és a De Anime, ő nagyon jól és alaposan ismerte részben Melanchthont, részben pedig az ő magyar követőjét, és részben ennek alapján is egész életében egyszerre próbálta az emberi testeket és lelkeket gyógyítani. Úgyhogy ennyi volt most Dióhéjba, ennyi fért. A végére hoztam meghívót olyan helyekre, ahol egy kicsit kevésbé sormintásan fogok előfordulni, úgyhogy ezt még szeretettel átadom. És egyetlen egy-két soros még Wittenbergről, Túri György verseit fordítottam még ifjú koromban latinból. Ő egy neolatin költő volt, az édesapja is, meg ő is wittenbergi diákok voltak, és csak egyetlen egyet, Károlyi Gáspár sír felirata. Károlyi sarj, Wittenberg szállást, szónoki széket, sírt göncföldje adott néki a nagyszerűnek. És hát persze nagyon sok olyan van. Itt láttam, másként volt kiírva a filmben, de a régi magyarok, ha már nem, akkor nem Wittenbergának, hanem nagyon sokan kihagytak egy betűt, illetve hangot, és Wittenbergának mondták, mint például ebben a pici epigrammában. Nagybátyja Békési István epitáfiuma, Békési szülött, nevelé Wittenberga, csengert szent akolul, adta néki az Úr. Mármint ugye a felső tiszavidéki csengert. És még csupán csak annyit, hogy ebben az emlegetett 40. könyvben a kötetnek, persze sem illegalitás nincs benne, mert copyright még itt van, jó egyharmada olyan részben lírai, részben prózai írásom, jegyzetem, amely az idei évhez, tehát a reformáció évéhez kötődik, és amely nem a református, hanem az evangélikus sajtóban jelent meg, tehát én is azért megpróbálok a magam részben, ugyan nem wittenbergi, hanem lübecki, de mégiscsak evangélikus őseivel egy ilyen kompocska lenni, ha egészen apró is, és remélem, hogy sokan vannak így, és hát persze ezekben a törekvéseimben nagyon sokat segít proféta lelkű barátom, Fenyvesi Félix Lajos, aki többek között arról nevezetes, hogy sok évtizeddel ezelőtt első könyvesként együtt volt a premierünk, de hát ennek is már megszámlálhatatlan esztendeje, és akkor köszönjük a türelmet, nyugodtan körül lehet nézni a könyvek között, András prózában, én meg időmértékben fogok dedikálni kinek-kinek.